kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
...3,2%-kal emelkedtek a nyugdíjak, emlékeztetek Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget már megkapta a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni. Februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A lengyel-magyar barátság túléli a lengyel külügyminiszter, Európa egyik legháborúpártibb soros ügynökének áskálódását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszláv Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. A sok rossz hír mellett azért néha jön egy-egy jó is, még az olyan nehéz térségekből is, mint a Közel-Kelet. Hosszú, nagyon hosszú idő után végre sikerült elnököt választani Libanonban, közölte a miniszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, az elnök megválasztása végre stabilitást tud adni az elmúlt hónapokban, években számos megpróbáltatáson áteső országnak. Január 1-től az Európai Unió minden tagállamában elektronikus formátumban is érvényes a zöld kártya, a gépjármű üzemben tartójának nem kell azt kinyomtatnia, tájékoztatta az MT-t a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az üzemben tartó eldöntheti, hogy a zöld kártyát papíron vagy elektronikus PDF formátumban mutatja be a hatóságnak, függetlenül attól, hogy az milyen szoftveren, hardveren vagy operációs rendszeren jelenik meg. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter letette a hivatali esküt Ausztria új ügyvivő kancellárjaként. Az ország vezetésére korábban kinevezett Karnehammer konzervatív politikus múlt heti lemondása után. A konzervatív osztrák néppárt által vezetett kormány ügyvivői minőségben látja el az ország irányítását a szeptemberi parlamenti választások óta. Közben a választáson győztes osztrák szabadságpárt megkezdte a koalíciós tárgyalásokat. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ 7 legfejlettebb iparú országával közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi támogatás első 3 milliárdos részletét, tájékoztatott a brüsszeli végrehajtótestület. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitelegyüttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát. Az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű fegyver és katonai segítséget küld Ukrajna számára, jelentette be az amerikai külügyminiszter. Anthony Blinken tájékoztatása szerint az ukrán haderő által igényelt katonai felszereléseket az amerikai készletekből juttatják el. Elítélte a bíróság Donald Trumpot, a megválasztott amerikai elnök mostanában kapja meg ítéletét a Stormy Daniels ügyben, amely elmarasztaló lesz, de börtönbüntetés nem von maga után. A bíró elutasította Trump elnöki mentességre hivatkozó érveit, ezzel ő az első amerikai elnök, aki hivatalba lépése előtt már büntetést kapott. Továbbra is megállíthatatlanul pusztít Kaliforniában az erdőtűz, amely kezd átterjedni Los Angelesre. A legutóbbi információk szerint több mint 5300 ház már leégett, és 10-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Los Angeles körzetében kötelező kitelepítés rendeltek el a lakott területet fenyegető bozott tüzek miatt, amelyek előző este már 46 ezer hektárt meghaladó térséget érintettek. Oroszország stratégiai érdekszférájának nevezte az északi sarkot a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov azt is hangoztatta, ha Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét az Egyesült Államokhoz való tartozás kapcsán, akkor a nyugatnak tiszteletben kell tartania az ukrajnai Donyec-medence és Novorosszia lakóinak véleményét, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek. Erőszakba torkoltak azok a tüntetések, amik egy 10 éves diák halála miatt robbantak ki Kínában a Shanxi tartománybeli Puhengben. A hatóságok szerint a diák január 2-án kiesett a kollégium egyik ablakából, egyesek szerint viszont a hatóságok, valamint az iskola vezetésének állításai nem felelnek meg a valóságnak. A hír hatására több száz fős tüntetések alakultak, melyeket a rendőrség erőszakkal vert le, a kínai hatóságok hallgatnak a tüntetésekről. Mérgező anyagot tartalmaztak azok a borítékok, amelyeket november végén a belga belügyminisztérium, az állambiztonsági hivatal és a miniszterelnöki hivatal címére küldtek. A brüsszeli ügyészség közlése szerint a három borítékban rákcsálók elleni strichnin tartalmú fehér por volt, az ügyben nyomoznak. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, aztán az ország északkeleti felén harmadán délután majd megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak. Többfelé újra megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Dr. Utri Attila, magyar ortodox keresztényíróval beszélgetek régi kedves ismerősünkön, a Szent István Rádió hullámhosszain, és ezúttal egy örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, hiszen a közelmúltban jelent meg Ragozinka, Legenda és Valóság című könyve, melyet itt tartok a kezemben. Ez a Ragozinka témakör, ez egy visszaköszönő témakör, hiszen annak idején már a Ragozinka igaz története című könyv kapcsán is találkoztunk és beszélgettünk. Szívből gratulálok tanár úr ehhez az új könyvéhez, amely folytatása az előző könyvnek.
Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a Szent István Rádió hallgatóit is. A könyv ez a Ragozinka trilógia harmadik tagja. Azért mondom, hogy trilógia, mert az egyik volt a kultúra regénye. Az jelent meg, hogy 12 évvel ezelőtt, akkor 5 évenként átírom, illetve kiegészítem, ahogy mi történjenek a világban olyan dolgok, ami miatt Ragozinka vagy veszélybe, vagy pedig dicsőségre hajlamos helyzetben van. A második az ilyen e-book formátumban jelent meg, az inkább vallásfilozófiai tartalmakkal lett kiegészítve, annak is az a neve, vagy a címe, hogy Ragozinka igaz története 2. Ezt már nem akartam, hogy Ragozinka igaz története 3 legyen, mert ez kis regény. És akkor ezt találtam ki, hogy akkor jó lesz az a legenda és a valóság, és akkor ennek a Ragozinka problémának elérkezett a utolsó fázisába. Innentől kezdve dől el, hogy akkor megmarad-e Ragozinka hunnia, mert úgy fejezem be, most eléve vágok a történetnek, hogy ha mi Ragozinkánk és hunniánk elbukik, akkor valóban föl kell készülnünk arra, ami a borítón van, Uriel arkangyal a paradicsom kapujában figyelmezteti az őrangyalokat, hogy a sátán közeleg. Na most ez a sátán közeleg, ez jelenthet egy nagyon rossz dolgot is, ugyanakkor jelenthet egy új erős összefogást. Mert a sátánnak a itteni emberei, a nem megtért káinok, a szodomita káinistáknak neveztem el a regénybe, tehát az a láthatatlan pénzügyi hatalom, amely minden legális, meg reális, meg irreális államnak fölötte áll, és ők döntik el, hogy most akkor a világnak a sorsa körülbelül milyen irányba menjen. Teli van a világ proxy és hibrid háborúkkal. A proxy háború az ugye, hogy én csak pénzt adok nektek, öljétek egymást, a hibrid pedig egy ilyen lejárató kampány mögött egy iszonyú felfordulásnak az okozása. Na, erre képesek a káinisták, de mint tudjuk, nincs olyan bűn, amit a jó atyánk meg ne bocsátana, ezért a káin is megtér, erről szól a regény, erről szól az opera, amit Vihola Mihályróval. Mondhatnám, hogy sikerre vittünk, mert most a forgatókönyv pályázaton kint van Londonban, de hát ez majd akkor is jó, hogyha nem nyerünk semmit, de legalább elfogadták. Szeretnénk itt is bemutatni. Tehát általában a Ragozinka könyveket és az operát együtt népszerűsítjük. Így volt most Budapesten az országos premier, az S4 Jezsuita Művődési Központba, a Szemmelweis utca 4, és ott is volt vetítés az operából és részletek a könyvből. Tehát egy ilyen helyzet, remélem, hogy Miskolcon is majd összejön.
Ismerősen csenghetnek a kedves hallgatóknak a Ragozinka, a Káin bélyege címek és ezek a kifejezések, de azért mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik most hallják először az ilyen típusú beszélgetéseinket és riportjainkat, mi is a problémája Ragozinkának, mit lehet tudnunk Ragozinkáról, és ebben a bizonyos trilógiában ön honnan indul és hova jut el?
Hát ez nagyon jó kérdés. Tehát Rogozinka, ez egy kitalált város, de ezt álmodtam egyszer, hogy Rogozinkába megyek. Ezt a szót jegyeztem meg, hogy Rogozinka. És akkor mondta a Gergely fiam, hogy létezik ilyen város ott az Ural környékén, úgyhogy nem találtad föl a meleg vizet, úgyhogy akkor mondtam, nem baj, akkor annál jobb. Mert akkor végül is ott az Ural környékén előfordultak őseink is, az utrigórok, meg a kutrigórok, meg a finn-ugor, magor törzsek, és gyakorlatilag egy ilyen történelmi helyzetben egy szláv, egy germán és egy magyar népesség együtt működése kezdetben egy faluban, ami úgy keletkezett, hogy egy meteorit becsapódott a földbe, ott lett egy hatalmas tó, és akkor ezt nevezték Rogozinkának, ezt a krátert, hogy Rogozinka kráter, így van rajta az interneten is. És ott fölépült egy biofalu, tehát egy teljesen, hogy mondjam,
önellátó
és minőség és szakértelem és békesség a három népesség között, mert jól kiegészítik egymást, a magyarok azok adjuk meg a módját, a szlávok azok gyakorlatilag az a jó, hogyha a föld a miénk, és a földet művelhetjük, tehát ők a földműveléshez értenek, a germánok azok pedig a város, és gyakorlatilag a civilizációnak a egyik úttörői. Na most ez a három nemzetség, ez ugye építette egy várost, ami aztán később földúzott ugyanúgy, mint Miskolc, egy olyan 200 ezeres lakosra, és akkor elveszítették ezt a rogozinkai alapelvet, hogy ami jó nekem, az a közösségnek is jó. Tehát nem térek el, nem szállok szembe a közösség akaratával, nem kérek új 10 parancsolatot, nem kérek új törvényeket, elfogadom azt, amit őseink jónak tartottak. Tehát egy konzervatív, most már keresztény, kezdetben ugye csak természeti népek jöttek össze, és több istenhit uralkodott Rogozinkába is, voltak bálványok, egyebek, de ennyire nem részletezem a múltat, csak annyira, amennyiben a magyar történelemhez ez kapcsolódik, akik itt megfordultak. Tehát van benne egy kis történelmi része, van benne vallásfilozófia is, azzal kezdődik az első fejezet, hogy az istengyilkosságok miért történtek a világban. Egyáltalán lehet-e Istent meggyilkolni? Ez a Rogozinka kisregénynek az alapkérdése, amit fölvet az elején. Természetesen nem lehet, mert magát a fizikai létet azt végig szenvedi a második isteni személy, Jézus Krisztus a Messiás, és fáj neki valóban, amikor a szögeket verik, az oldalát felnyitják, kőviskoszorú, végig szenvedi a fizikai létét, ahogy a paradicsomból Ádám Éva kiüzetése után az emberiség erre a sorsa jutott, hogy homlok a verejtékével és fájdalommal kell az életet leélni. Az örök élet pedig majd akkor jön, ha a megtisztulás, a megtérés bekövetkezik. Na most erről szól a dolog, hogy elindulunk, nehéz olvasmány ez valóban, istengyilkosságok, ami gyakorlatilag kísérletek vannak, Heródes ugye a Jézus születése idején beárnyékolja a betlehemi gyermekgyilkosságok, ez istengyilkosságnak számít, Jézus magát is istenként ölik meg, de harmadnapra feltámad az ortodox egyházban, ezért nincs panahida, mert ugye a lélek három napig van a világ mindenségbe, és három nap után eldől, hogy most akkor a jó oldalon, vagy a közbűső, vagy a rossz oldalon foglaljon helyet. Addig, amíg az utolsó ítéletben nem következik. Na most az utolsó ítélet órája, ne vegyed csapongásnak, kedves szerkesztő, az, hogy az ketyeg. A Chicagói Egyetemnek a órája 90 másodpercre van az éjféltől, és ha elüti az éjfélt, akkor a sátán itt van. Tehát ezt tudomásul kell venni, de ettől nem kell megijedni, mert a hit az erősebb, és a sátán nem fogja legyőzni az Istent. Tehát ez ki van zárva. Lesz egy kis fürdő az igazságban való, vagy a üdvösségben való megméretés, ez fájdalommal jár egyeseknek, de az igaz, aki lesz a föld, ahogy a nyolc boldogságban van, a boldogok, a szelídek, meg ők öröklik a földet, és akkor jön a messiási korszak. Tehát ezt végig kell élnünk, ezt az egész cirkuszt, ami van most a világban. gyakorlatilag, amik mi vagyunk, akik szemben állunk a kájnista, szodomita kájistákkal, ez a kreatív kisebbségek. Kreatív kisebbség volt a kereszténység is annak idején, amikor gyakorlatilag elhozta a világ üdvösségét, a világ megváltását, és aztán, amikor világvallás lett, akkor is gyakorlatilag a 7, lassan 9 milliárd földlakóból, hát az 2-3 milliárd a keresztény, aki igazoltan keresztény, és akkor ennek is van egy kreatív kisebbség része, meg van egy többségi része. Van, aki gyakorlatilag csak a vallását egy ilyen polgári alűrnek, vagy eseménynek tekinti, tehát keresztelő, bérmálás, akkor esetleg esküvő, igen, vagy konfirmálás. Tehát alapjában véve ez a második rész a könyvben, amikor a keresztény egység, a régi rögeszmém újra előjön, és most már igyekszem tömöríteni 6 pontba végül is, és jóvá hagyta Orosz Atanász püspök úr, a Krank József parókus úr, és katolikus részről pedig a Bán István atya, hogy gyakorlatilag valóban a 3 történelmi egyháznak kell kiegyezni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor lesz egy szuper intendáns a keresztényeknek, lesz a Krisztus hívők világvallása, a tripartit rendszerben egyszer a protestánsok, egyszer az ortodoxok, egyszer a katolikusok elnökölnek ilyen forgó módon, és az összes információt, amit a történelmi egyházak, keresztény egyházak eddig őriztek, feldolgoztak, és mostanában nagyon sok jó anyag kerül elő a régi kutatásokból. Igaz, hogy amikor Vatikánban voltam, akkor kérdeztem a levéltárost, hogy mit dolgozik itt ebben, azt mondom, már 40 éve. Azt mondja, nem tudom. Azt mondja, de kérdezzen. És amit kérdeztem, mindenre tudott válaszolni. Na, ennyit az egész dologról, és jó az a szintén görögkatolikus hirdetés, hogy vásárolj 50-30-20%-kal kevesebbet. Tehát akció, vásárolj kevesebbet. Tehát nem a konzumkultúra, a fogyasztás kultúrája, a pénzhatalma határozza meg az emberek életét, mert igen eldurvulhatnak a dolgok akkor, amikor a pénzért, a mamonért megy a küzdelem, és a szegények és a gazdagok között nincs egyetértés, nincs megbocsátás, nincs könyörület, bár nagyon adakozó a magyar nép, a magyar kreatív nép, már ugye most ez a jónak lenni jó, ez azért fontos, mert inkább most azt veszem észre, írom is a regényben, hogy most az, ami elterjedt ideológia, hogy rossznak lenni jó. Tehát ezt hirdetik a kájinisták. És olyan államban akarnak élni, ahol ők az alantas ösztöneiket élhetik ki, és a hedonista vágyaikat, és ugyanakkor nem is tudják, hogy a sok pénzzel mit kezdjenek. Tehát egy üres valóság, ami fenyeget, és ugyanakkor a tisztesség, a bölcsesség, a szeretet, a könyörület, a megbocsátás, az pedig valahogy a háttérbe szorul, mert nagy a nyüzsgés, nagy az elidegenedés, nagy a szekularizáció, és a vallások között is a harc kiújul. A keresztény egyházakon belül most voltam, hogy a keresztény egyházi közművelődési egyesületnek a konferenciáján Kecskeméten, és nagyon békességbe nyilatkoztak a protestánsok, a katolikusok, a reformátusok, és én magam, mint ortodox. Tehát jó hangulatú volt ez a megbocsátásról tartott konferencia, és sok új információ felmerült. Tehát így elnézést csapongásért, tehát a könyv ezért íródott, ebben a helyzetben íródott.
A Ragozénka legenda és valóság című kisregény, ahogyan is említette, szoros kapcsolatban áll tehát a két korábbi kultúrregénnyel, a Ragozénka igaz története első és második részével. De hogyan fogalmazná meg, kinek ajánlja elsősorban ezt a harmadik kötetet, és mire utal a legenda és valóság alcím?
A két regénnyel, meg a operával, a Vihula Mihályló csekélységem operájával, a Káin bélyege, Énok proféciái. Hát kinek ajánlom? Hát először is azoknak ajánlom, akik hisznek a Szent Háromságban. Ez mindenképpen ahhoz egy igen nehéz út vezet a megtéréshez. Sok nélkülözés, de egy állandó belső öröm az, ami kis éri az otunkat, végülis az üdvösség. Azért van a földi életünk, fölkészülünk a halálra, a halál utáni életre, az örök életre. Tehát ezeknek elsősorban annak a generációnak is ajánlom, szerepelnek benne, akik ugyan kísértések viharában élnek, és szívesen fogyasztják el a málványoknak a porát, most ebbe benne van a bizonyos értelemben a különböző élvezeti szerek, de ez a málványok porának elfogyasztása, ez Mózessel van összefüggésben, mikor lejött a Sínai hegyről, látta, hogy a nép elbujálkodta az időt, és aranyborjót épített, amit összetört Mózes, és a port megetette a üdvösségre nem alkalmas bálványimádókkal. Na most van visszaút az utolsó pillanatban is, tehát ez erre számtalan példa van, mert nem akarok vészmadár lenni, meg most mindenki megijedjen, de van egy generáció, aki gyakorlatilag identitás zavarban szenved, tehát nincs nemzeti, nemi, városi identitása, önazonossága, közösség hiányban szenvednek, az az XY meg alfa generáció, és valóban az életük javát az információ dömping, az olyan információ dömping, ami nem kell az embernek, nem kell az emberi agynak, nem kell az értelmnek. Hasznos dolog a számítógép, meg a okostelefon, meg egyebek, de nem arra használják, hanem a hirdetésekre, a szodomita, káinista eszmék terjesztésére, és ettől meg kell őket óvni. Ez már komoly pszichiátriai eset is, hogy nem tudnak nyomkorás nélkül. Most látok egy közösséget az utcán, vagy a buszon, a villamoson, vonaton, mindenki nyomkod, és nincs kontakt. Ha pedig test közelbe kerülnek, akkor egy kicsit mögöttük minden meghal, és csak ők. Tehát az egoizmus, az identitászavar, ezeken keresztül kell az új generációnak üdvözülni, és hát én szerintem van benne annyi erő. Hát van 9 unokám, van hol megfigyelnem a fejlődésnek az irányát, és az érdeklődésüket, és a kutatásaikat. Van olyan unokám, aki most a Akatisztos himnus most német nyelvre fordítja, mert ott dolgozik Németországban, asztalos. És akkor előveszi ezeket a régi keresztény imákat, amelyeket most szívesen adunk, veszünk egymás között keresztények, és akkor valahogy boldogabb a világ. És hát akkor lehet a polgároknak is, azoknak a polgároknak, akik valóban szociális, de nem szocialista, ateista, szocialista társadalomban akarnak élni. Azon kívül mondhatjuk, hogy nemzeti, de nem nacionalista társadalomban, és ahol a politikát nem a doktrinák, az előírások, a követelmények, a törvények és a törvényeknek ellentmondó törvények határozzák meg, hanem kreatív módszerek, azok kerülnek ismertetésre, és valóban olyan önzetlen politikusokra van szükség. Az én generációmnak ez egy már kicsit elkésett üzenet, mert már a nagy generációnak az élete úgy néz ki, hogy már lezárul, hát már mindenki 80 éves lesz. Most arra gondolok, akik 47 és 53 között születtek, és a vusztoki szellemet, a szeretet, a egyetértés és a düh, ez volt a vusztoki jelszó, amit már most mikor Miskolcon megcsináltuk a kis vusztoknak, a magyar vusztokot, akkor azt mondtuk, hogy a szót helyettesítsük harmóniára. Tehát az a harmonikus zenekel nem olyan zenekel a fiataloknak, ami minden nap az idegrendszerüket szétrázza, és nem akarok mondani most előadókat, akik fellángolnak és utána eltűnnek. Tudomásul kell venni, hogy sziszegi a sátán, hogy istenek vagytok ti is, de tegye hozzá, hogy de ha esztek a tudásfájából, vagy szakítotok a tudásfájából, akkor verejtékes munkával kell megkeresni a kenyereteket, és számolni kell betegséggel, halállal, és gyakorlatilag szenvedéssel. De ezektől meg lehet szabadulni, hát erre van a kereszténység. És ez a minden embernek a megváltása, legyen az hindu, legyen az héber, legyen az akármilyen világvallás, egyebek, végül is a világ megváltója Jézus Krisztus, és ahogy már beszéltük itt a Szent István Rádióban, mondta Szent Második János Pár meg Szent Terézia nővér, hogy az ökumenét ki kell terjeszteni az összes vallásra, és vannak is erre lépések. Adja Isten, hogy így legyen.
Az elmúlt percekben Utri Attila, Ragozinka, Legenda és Valóság című közelmúltban megjelent könyvéről beszélgettem a szerzővel, a Kráter kiadó gondozásában jelent meg ez a könyv, és ahogy említette is tanár úr, remélhetőleg több könyvbemutatón is bemutatásra kerül majd ez a kötet. Most minden esetre mi itt a riportban próbáltuk bemutatni a könyv üzenetét. Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Utri Attila magyar ortodox keresztény írónak. Örülök, hogy ismételten találkoztunk a Szent István Rádió hullámhosszain, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
És akkor természetesen áldott új esztendőt is, vagy a himnusz szavaival hadd kívánjak, hogy végesztendőt. Hozz reánk végesztendőt, Urunk, mert megbűnhötte már a nép a múltat és a jövendőt.
Kedves hallgatóink, itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy a riportban megemlített Utri Attila Ragozinka Legenda és Valóság című könyvének bemutatója a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 23-án csütörtökön 17 órakor lesz a Miskolci Művészetek Háza kávézójában. Az eseményre tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cold reflection, you come to me.
Műsorunk folytatásában Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. A Miskolci és Egri Filharmónia bérlet soron következő februári koncertjeit ismerteti.
A Filharmónia Magyarország minden városba a legmagasabb minőséget viszi hazánkban, amikor koncerteket szervez és tervez, és nem csak, hogy a legmagasabb minőséget visszük, hanem igyekszünk évről évre még erősebb, még különlegesebb bérletet összeállítani. Miskolcon a bérlet folytatódik februárban egy Puccini opera gálával, azt gondolom, hogy Puccini sokunk számára az egyik olyan zeneszerző, aki leginkább elér a szívhez, annyira gyönyörű dallamokat és zeneműveket írt, ehhez kapcsolódóan kitűnő szövegkönyvekkel, hogy minden egyes részlet az operáiból egy külön elmélkedés tárgyát is képezheti, és így, ha Puccini opera gálát nézzük, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a házigazda, ő zenél, és napjaink szerintem egyik legkitűnőbb, ha nem legkitűnőbb szopránja Krista Kinga lesz a szólista, Pataki Adorján tenor lesz mellette, illetve Cser Ádám vezényli az együttest ezen az estén, február 4-én este a Művészetek Házában. Puccini különböző operáiból hallhatnak részleteket. Az EGRI bérlet, amely nagy örömünkre teltházas, közönség előtt valósul meg. Az EGRI bérlet február 3-án este 7 órakor folytatódik a Gárdonyi Géza Színházban, ahova is a korábban említett Puccini opera gála látogat el. Krista Kingával, Pataki Adorjánnal és Cser Ádámmal hallhatjuk a Miskolci Szimfonikus Zenekart. Én, amikor tehetem, ott vagyok a koncerteken, és az utóbbi időszakban Puccini nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy ha ott laknék a közelbe, biztos meghallgatnám mind a kétszer ezt a programot ezekkel a kiváló előadókkal. Mindenképp mély élményre számíthat, aki ellátogat.
Az elmúlt percekben Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották.
Non piangere liù, sei in un lontano giorno, io tuo sorriso, per quello sorriso.
35. jubileumi újévi koncertet szervez Egerben az Agria nyári játékok Kft. Igaz, nem január 1-én, hanem január 18-án, 18 órától egy más helyszínen, a Hotel Eger épületében, a Szállodaút 1-3 szám alatt. Akivel erről beszélgetek, az Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria játékok képviseletében. Mesélj nekünk erről a rendhagyó újévi koncertről.
Köszönöm szépen a meghívást, Beám. Először is szeretném köszönteni a kedves hallgatókat. Boldog, sikerekben gazdag új esztendőt, jó egészséget kívánok sok szeretettel minden kedves hallgatónak. Hát nagy örömmel vetettem bele magam az újévi koncert szervezésébe, hiszen a koncert műfaja mindig is közel állt a szívemhez. Nagyon szeretem a keringők, az operettek világát, ami visszarepít bennünket a múlt század elegáns, finom légkörébe, hangulatába. Ez a 30. jubileum. Egy szép kerekéforduló, ami sok szép pillanattal, élménnyel, munkával, emlékkel van tele. Ezért különösképpen figyeltem arra, hogy maradandó estét nyújtson majd minden kedves nézőnknek. Éppen ezért az eddig évek legnépszerűbb, legsikeresebb operettdallamai és Strauss keringői lettek kiválasztva, hogy majd ezek csendüljenek fel az est megkoronázásaként. Természetesen az igényes táncbetétek sem maradnak majd el. Igyekszünk majd azt a minőségi élményt nyújtani a kedves közönségnek, amit már tőlünk megszokott az elmúlt évtizedek folyamán, és aminek alapjait még szeretett férjem Kelemen Csaba fektetett le. 30 év, igen, hosszú idő. Büszke vagyok arra, hogy kiállta az idő próbáját, és mindig teltházzal, nagy sikerrel zárult. Sosem felejtem el, amikor ezelőtt 32 évvel a férjemmel Kazinc Barcikán sétálgattunk, éppen egyik fellépés előtt, és egy plakáton meglátta a feliratot: újévi koncert. Milyen jó lenne ez Egerben is, mondta, és már meg is született fejében a gondolat, hogy ezt neki meg kell szerveznie. És a következő évben már Eger város polgársága is élvezhette, ünnepelhette az újévi koncert felejthetetlen élményét, hangulatát. Első perctől ott voltam vele, együtt izgultuk végig, és ünnepeltük ezt a csodálatos rendezvényt. Az évtizedek során részemmé vált, és elengedhetetlen tartozéka lett életemnek. Úgy érzem, örökül hagyta rám a férjem. Elhivatottságot érzek az ügy iránt, amit ő képviselt és fontosnak tartott, a kultúra lélekemelő, nemesítő szerepének ápolását, terjesztését. Jó gazda módjára mindig szándékomban állt egyre gazdagabbá, színvonalasabbá tenni ezt a rendezvényt, egyre jobban kiszolgálni a közönségünket, és ezért minden tőlem telhetőt megtettem. Nem csak élményt akarok nyújtani, hanem lelki gazdagságot is adni az ide látogatónak, amit most új helyszínen, a Hotel Egerben teszünk. Remélem, 2025-ben is elnyerjük kedves közönségünk tetszését. Várjuk Önöket nagy szeretettel, január 18-án, 18 órai kezdettel a Hotel Egerbe 30. jubileumi újévi koncertünkre.
Még egy pár gondolat erejéig visszatérve a magára a koncertre, milyen fellépőket hívtál erre a jubileumi koncertre?
Szeredi Krisztina énekművész, Boncsér Gergely operaénekes, Vanya Róbert, a Budapesti Operett Színház művésze, és Mészáros Edina, aki szintén a Budapesti Operett Színház művésznője, ők lettek fölkérve, akik már régebben is jártak nálunk az újévi koncerten, és nagy sikerrel vettek részt rajta. Farkas Pál, Prima Díjas karmester fog fellépni, valamint a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, akik már 2 éve segítik a koncertünket.
És ahogy látom a plakáton, az Estházi gazdája Tóth Levente színművész lesz megszokott módon. Bővebb információkat esetleg, ha valaki szeretne még egy január közepi újévi koncerten részt venni, hol találhat, hol olvashat?
Az Agria játékok Facebook oldalán találhatják meg kedves hallgatóinkat, bővebb információkat.
Én azt gondolom, hogy január közepén még ugyanúgy új év van, tehát ha valaki úgy érzi, hogy szeretne egy könnyed, mindenképpen színvonalas koncerten részt venni, akkor az január 18-án 18 órától lesz a Hotel Egerben megteheti. Kelemen Csabáni Lengyel Edina, köszönöm szépen, és hát addig is még jó szervezést kívánok neked.
Nagyon szépen köszönjük.
Elérkeztünk a 2025-ös évhez, és a Harlekin Bábszínházban már javában zajlanak a próbák, és január 18-án újabb bemutató Tisztán címmel. Ahogy utána olvastam ennek az előadások, sok szempontból egyedi és különleges lesz, én azt gondolom. Egy szereplős, egyetlen szereplő Nánási Ági a rendezője, és ennek az előadásnak mesélj erről a történetéről. Tehát egyáltalán ez egy verses kötetből ihletődött meg számodra. Mi az, ami miatt úgy gondoltad, hogy ez egy bábszínházi előadást érdemel?
Talán kezdjük az elején, hogy mi hívta életre, és akkor utána majd rátérünk, hogy miért pont a bábszínházban. Ezt a verses kötetet, amit te említettél, Mihálka György, egy nyíregyházi festőművész írta az akkori gyerekkori önmagának. Ezek szabad versek, monológok végül is, és annyira őszinték, és olyan tiszta őszinteséggel tekint a világra ennek a verseskötetnek a szereplője, ami engem nagyon megérintett, még ezelőtt sok-sok évvel, amikor még főiskolás koromban találkoztam ezzel a kötettel. Olyannyira megtetszettek ezek a versek, hogy amikor felvételiztem színművészetire, vagy Kaposvárra, Adiból mondjuk egyet, Mihálkától meg két verset vittem magammal, tehát hogy nagyon-nagyon együtt tudtam rezdülni ezekkel a sorokkal. És utána most, amikor felnőtt színházi előadást szeretne egyre többet játszani a színházunk is, hiszen nyitnánk a felnőttek felé, mert még mindig sokan azt gondolják, hogy a bábszínház az műtyűrkészés egy paraván mögött, ami nem műtyűrkézés, nagyon komoly munka, de hogy nem úgy gondolnak a bábszínházra, mint egy művészeti térre.
Meg főleg a korosztály inkább az, amit hogy én is azt gondolom, hogy a bába az mindenkinek csak a gyerekkort jelenti.
Így van. Holott nagyon erős ifjúsági előadásaink is vannak, és most már konkrétan felnőtt előadásokat is készítünk. Ez is az lesz. Ez egy autofikció. Olyan történeteket mondok el én is, monológ formájában, amelyek valamilyen szinten kapcsolódtak az én gyerekkoromhoz. Mint ahogy a Mihálkának voltak ezek a versei, az én monológiaim is ilyen és hasonló őszinteséggel megírt szövegek.
Az a cím, hogy tisztán, nyilván nagyon sok mindenre utal, tehát a tisztaságot, most a gyermekkor tisztaságát, a gyermeki lélek tisztaságát, hogy ezt így mind együtt fejezi ki a kötet, és majd az előadás is.
A György versei azok a gyermeki tisztaságról szólnak a leginkább, de felnőtt fejjel visszatekintve erre a gyermekkorra, hát én azt fogalmaztam meg, hogy bármilyen nehézséggel is találkozott az ember az élete során, gyerekkorban, fiatalon, felnőttkorban, ezek a nehézségek kellenek a fejlődésünkhöz, és hogyha ezt el tudjuk fogadni, és tisztán rá tudunk tekinteni, mindenféle düh vagy igazságtalanság érzet nélkül, akkor szépen lekristályosodik, és mint hogy a díszlet is mutatja, átlátszó tiszta gömbök lehetnek ezek a megélt események, esetleg traumák, vagy nagyon meghatározó pozitív dolgok, és így tisztulhatnak le az elfogadásban.
Ez az átlátszó gömbök, most ebbe belekapaszkodom, nem tudom, hogy el lehet-e árulni a díszletről pár mondatot, ugye nekem megmutattad, de ez valamilyen fajta szimbolikusság, ugye, hiszen a díszletekben megjelenik, de szólj rám, hogyha nem lehet elárulni.
Nagyon-nagyon izgalmas díszletet álmodott meg Csonka Erzsébet, ami vastagon alá húzza az én munkámat, ugye, hogy az írói munka meg az előadói munkát is nagyon-nagyon nagyban segíti, és meg is határozza. Ez a díszlet, hát igen, persze pár szót mondhatunk róla, a gömbök, amik uralják ezt a teret, mert hogy a gömb is az egy ilyen kerek, nem hegyes, nem okos sérülést, ez is egyfajta elfogadást tükröz nekem, amikor így minden, szoktuk is mondani, hogy na, így kerek.
Így kerek egész.
Amikor valaminek a végére pontot tudunk tenni, akkor az így kerek egész is. És igen, a díszletben is ez jön vissza. De képzeld el, hogy egy kis tanítványnak megmutattam a díszletet, és annyira érdekes dolgokat mondott, hogy ő hogyan asszociál, hogy ezek esőcseppek, és megint illik. Tehát, hogy a tisztaság, a lemos, vagy akkor, hogy neki így a csillagok is eszébe jutottak, az univerzum. Tehát így nagyon izgalmas a díszlet maga. Tehát, hogyha csak azért ülnek be a nézők, hogy azt nézik is, jól járnak.
De hát feltételezhetően nem csak ezért, hanem tényleg ez a tisztán, ez a, ahogy említetted, monológok, és tulajdonképpen olyan érdekes, hogy főleg a mai világban, amikor ugye azt mondjuk, vagy mindenki azt látja, hogy tényleg felpörgött a világ, és ugye a gyerekek is sokkal nyűzsibbek, és hogy egyáltalán ez a gyermeki tisztaság, amit mondjuk olyan sok költőt megihletett még ugye a Miálka György előtt is, hogy erre nem tudom, hogy lehet-e konzekvens választani, hogy létezik-e még ez a gyermeki tisztaság. Én úgy gondolom, hogy igen, és én hiszem, hogy igen. Csak a kérdés az, hogy például ez az előadás, ez merre felé viszi ezt a gondolkodást?
Erről is nagyon-nagyon sokat beszélgettünk Szabó Attilával, aki ennek a darabnak a konzulense, és nagyon nagy segítségem és támogatom, és nagyon hálás vagyok neki a munkájáért, hogy létezik-e tisztaság, eredendő tisztaság, hiszen már ahogy megszületünk, már az a 9 hónap, annyi mindent meghatároz, hogy ezekbe az átlátszó kis gömbökbe már kerülnek dolgok, és úgy érkezünk, hogy azokkal kell valamit kezdenünk, és jól hasznosítanunk, felhasználnunk ezeket a csomagokat, amiket kapunk.
Hogyha így felteszi valaki ezt a tisztán egyszerű kérdést, hogy létezik egy gyermeki tisztaság, azt döntse el az, aki idejön.
Az, hogy én miben hiszek, hát ez egy másik dolog, de ez egy színház és egy előadás.
Ez egy hány perces előadás is, kiknek szól? Ahogy említetted, ez egy felnőtt vagy ifjúság, inkább melyik kategóriába tegyük be?
16 pluszos, nem azért, mert olyan dolgok történnek benne, hanem hogy olyan fajta gondolkodást követel már meg, amire, tehát egy 6 éves nem tud visszatekinteni az 5 éves korára, mert abban van benne. Tehát, hogy kell egyfajta távolság a gyerekkortól, és akkor értjük meg, tehát a festőművész versei is azért annyira erősek, mert hogy felnőttként már annyi minden plusz tapasztalatunk van, és úgy visszatekinteni arra a gyermekkori szemléletre, ahogy a nő fogalmaz a verseiben, na hát ez így hat.
Még az eleve egy olyan érdekes kombináció, hogy ugye egy festőművész verses kötete, hiszen ugye a művész és még erősebb művész, meg több művészeti ág keveredik együtt, és az még több gondolatot szül, vagy nem tudom, mert azért nem ez a jellemző, tehát hogy mondjuk, hogy most egy Petőfiből, vagy bárkiből kiindulunk, vagy most tényleg egy kortársból is akár. Én azt gondolnám, vagy azt gondolom, de megmondom őszintén, nem ismerem ezeket, úgyhogy tényleg majd kíváncsian várom, hogy azért az egy ilyen dupla erős hatás lesz. Én így feltételezem, de majd kiderül. Azt mond már meg nekem, Ági, hogy te mint egy személyes szereplője és rendezője a darabnak, rendezői technikádat, hogy rendezed saját magad?
Ez egy nagyon nagy nehézség, ugye, mert az ember mint színész érez dolgokat, mi esik jól, mi az, ami igaz. De nem biztos, hogy ez izgalmas. És ezért kell a külső szem. Tehát ezért van Attila is mellettem, Erzsi is sokat néz, és akkor így reflektálnak a dolgaimra, hogy ez most így jó, vagy nem jó, vagy mi lenne, ha...
Nem is akartál rendezőt felkérni erre? Tehát, hogy ezt mindenképp úgy akartad, hogy ez úgy a te szemléleted, meg minden, amit neked mondott ez a könyv, ez jöjjön át. Hát azért ez egy nagyon nagy falat neked, vagy nagyon nagy kihívás. Csináltál már ilyet?
Nem. Illetve hát, na, ez így nem teljesen igaz, mert például a verses kötetből annó, évekkel ezelőtt csináltam egy előadást, amiben csak a versek voltak, de azért eltelt néhány év, és nem minden úgy igaz, már nekem.
Már másképp látod, ugye?
Nem is az, hogy másképp látom, hanem azért az ember öregszik, és nem minden áll úgy, és nem minden hat úgy a nézőtéren, úgyhogy valahogy így személyesebb és igazabbá akartam tenni, mert a kötet verseit nagyon-nagyon-nagyon értékes anyagnak tartom, tehát azt semmiképpen nem engedtem volna el, és szívem szerint mindenkinek megvenném a verses kötetet, hogy tessék, vidd, és akkor ezzel simogasd a lelket, hogyha rossz napod van, és olvasgasd. Másfelől meg velem is tényleg annyi minden történt, hogy már nem úgy igaz a számból egy-két mondat, úgyhogy ezért van egy ilyen nagyon őszinte 60 perc, amit így ajándékba szeretnék adni mindenkinek. Visszatérve még arra, hogy a művész, hogyha van közölni valója, akkor miért ne tehetné ezt meg írott formában is? Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nekem is ezzel van közlési szándékom, és ezért van az, hogy én vagyok ott, és én rendezem saját magam, mert annyira személyes. Nem úgy, hogy igaz, hanem személyes. Az is olyan nagy dolog, hogy a festőművész a premier napjára elhoz hoznánk a munkáiból több darabot, egy galériát rendezünk be neki, és az ő képei megtekinthetőek január 31-ével bezárólag, akkor ismét lesz tisztán. És a premier után egy kiállítás megnyitóval is kedveskedünk a hozzánk ellátogatóknak.
Ő mit szólt egyáltalán az ötlethez, hogy ebből...
Hát ő még annó is nagyon örült. Nagyon.
De hogy ez most így Egerben a Harlekin Báb Színházban lesz.
Amikor ezt mondtuk, ennek is nagyon... Hát ő nagyon, persze.
Mi az, ami miatt ilyen nagy hatással voltak rád ezek a versek? Tehát, hogy egy József Attilához egy kortárshoz, bárkihez képest, mi az, ami téged ennyire, mert látom, hogy teljesen hatása alatt vagy, holott ugye több éve találkoztál ezzel a kötettel először.
Igen. Egyfelől biztos az őszintesége, hogy nincs semmi cizellálva benne, azt nagyon szeretem, nagyon megérintett az a fajta kívülállósága, ahogy ő a kis tisztaságával másként tekint a világra, mert hogy ez a személy, akit majd itt látnak 18-án a nézők, ő is egy kicsit kívülálló, mert nem érti sokszor a világot, és őt sem értik. És megint egy versből tudnék idézni, hogy miért szeretek felhőt rajzolni a sivatag fölé.
De ez az egy verses kötete van neki?
Igen, és ennek van egy második kötete, amit nem sikerült még kiadni, úgyhogy én remélem, hogy nagyon sokan érdeklődnek majd Mihálka György festő és mint költő iránt, és nagyon szeretném, hogyha valahogy ezt a másik kötetet is sikerülne nyomdába juttatni. Az előadásnak még a téren kívül nagyon meghatározza az atmoszféráját a zene, amit Nagy József szerez, a színházunk munkatársa, és ő is nagyon rárezgette erre a világra, és ez egy ilyen nagy szeretet-szerelem munka itt négyünknek, Szabó Attilának, Csonka Erzsébetnek, meg Nagy Józsinak és nekem, de azt tapasztalom, hogy a világosító kollega, aki a hangosítást is fogja csinálni, Kovács Máté, vagy az asszisztensünk, aki majd csatlakozik hozzánk, Ádám Flóra is, hát valahogy így hirtelen mindenkinek szívügye lett ez a dolog. Azon túl, hogy Rékáiknak az, Szűcs Rékára gondolok, az intézmény igazgatójára, meg Zádori Szilárdra, aki a társulatot vezeti, mert hogy ez egy ilyen nagyon őszinte, igaz dolognak indul, és nagyon hálás vagyok, hogy így segítenek engem, támogatnak ebben a dologban.
Hogyha valaki tényleg ilyen mérhetetlen lélekkel és elmélyültséggel és őszinte átéléssel tud beszélni arról az előadásról, amire készül. Nagyon sok riportot készítettem már színészekkel, soron következő bemutatójukról főszereplőként. Kevés az, akiből ilyenfajta áhítatot és elkötelezettséget látok, mint amit most belőle Nánás Ági, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előadás lesz. Köszönöm szépen, és sok sikert hozzá.
Várlak szeretettel.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább,
vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fák, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, csend van, víz és fák.
a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és víz és fák.
Víz és fák.